Espresso. Hétvégi zenés kávéház. A mikrofonnál Márton Evelin, önök az Espresso-t hallják. Benne az Aradon megszervezett Jávor filmnapokról, illetve Molnár Vilmos egyik novelláját hallhatják, illetve a szerzővel egy korábban készített interjúnk egy részét. Tartsanak velünk! Első ízben rendezték meg a Jávor filmnapokat Aradon október utolsó hetében. Ezzel tisztelegtek a 115 éve Aradon született színész óriás emléke előtt. A szerelem gyerekként napvilágot látott Jávor Pált anyja után Spannenberger névre keresztelték, de később az apja Jermann Pál a nevére vette, s ezt magyarosította később Jávorra a színész. Helytörténeti előadásokkal és filmvetítésekkel mutatták be a 21. század elejé ünnepelt színész munkásságát. Pataki Lehel Zsolt összeállítása következik.
Jávor Pál házasságon kívül született, 1902. január 31-én. Tisztviselő édesapja és cselédként szolgáló édesanyja csak a gyermek 3 éves korában keltek egybe, és apja akkor vette a nevére. Gyermekkorának aradi éveiről Puskel Péter helytörténész beszélt.
Édesapja korai halála után a család nagy anyagi nehézségekkel küzdött, több ízben kellett lakóhelyet változtatniuk. Később a család anyagi helyzete akkor fordult valamicskét jobbra, amikor édesanyjának sikerült egy fűszer és csemegeüzletet nyitniuk itt a lakóházuk közvetlen szomszédságában.
Feiszt György szombathelyi levéltáros az aradiak számára újdonságnak számító adatokkal szolgált Jávor Pál életéből.
Én azt gondolom, hogy ezt nagyon kevesen tudták ilyen részletesen, és tényleg dokumentumokkal alátámasztva, ami most már az én birtokomban van, mert ez korábban semmelyik Jávor életrajzban nem szerepelt. Voltak elemek, ami biztosan mutatta, hogy Jávor Pálnak iskolai évei Szombathelyhez kötődnek, de ez egy fiktív érettségivel volt kapcsolatos, hiszen a sajtócikk, amit én először megtaláltam, abban is ez volt, hogy a közeli gimnáziumban érettségizett Jávor Pál. Csak hát ugye a levéltáros azért a számok meg a tények, azok mindig kötik a történetekhez, és számomra ez volt a furcsa, hogy nagyon fiatal volt ő, amikor ő már a színművészeti főiskola hallgatója, akkor érte el az érettségiző életkort, tehát semmiképpen nem érettségizett a Szombathelyen, viszont megtaláltam az elemi iskolai bizonyítványait, ami viszont egyértelműen bizonyították, hogy 5 esztendőn keresztül Szombathelyen járt iskolában. 1909-től 1914-ig szerepel ő a szombathelyi elemi iskola, és aztán később a első kereskedelmi iskolának az anyakönyveiben. Egy nagyon érdekes dokumentumra bukkantam a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárában. Idősebb Jermann Pálnak egy levele Hermann Ottohoz, ami plasztikusan bemutatja az ő szenvedélyét, a lepkegyűjtést és az ezzel kapcsolatos szakmai tevékenységét, és sajnos az, ami az életrajzokban van, hogy a Jermann gyűjtemény Szombathelyi Múzeumban került volna, azt nem sikerült megtalálni.
És ha jól tudom, ennek a levélnek a kapcsán derült fény arra, hogy valószínűleg Jávor Pál aradi szülőháza nem az a ház, amelyet eddig a közvélemény annak hitt, hanem egy teljesen más utcában, egy másik épület.
Igen, hát ugye a levéltáros megpróbál megkeresni mindig a dokumentum alapját annak az információnak, amik a nyomára jutottam, és ezért fordultam azzal a kérdéssel az aradi ismerőseimhez, hogy próbáljanak meg tényleg utána nézni, mert a dátumokat tudjuk, az anyakönyvek megvannak, és ebből derült ki egyértelműen, hogy egy félreértés, hogy hát ugye a szóbeszéd, az Alsó Molnár utca és a Kis Molnár utca, ez összekeveredett az embereknek az emlékeiben, és ezért volt a bizonytalanság, de az anyakönyvből egyértelműen kiderül, hogy a születés helye az Alsó Molnár utca. Tehát ezért ma már minden kétséget kizárólag szerintem ennek a dokumentumnak az alapján el lehet helyezni ezt az emléktáblát, amire nagyon remélem, hogy sor fog kerülni. Mint ahogy Szombathely is tervez, éppen a Jávor Pál kapcsán derült ki egy másik nagyon érdekes dolog, hogy Jávor Pál, amikor elkezdi az iskolaéveit, abban az épületben lakott Szombathelyen a család, ahol később Vörös Sándor a költő is lakott, és mikor ez mindig már így összeállt, akkor derült ki, hogy ezt a házat pedig Vukán György híres jazz zongoristának a nagyapja építette, és Hukán György az utolsó két gimnázium évét onnan járt a Szombathelyen. Tehát van egy olyan épület Szombathelyen, amit három híres emberhez köthetünk. Vörös Sándornak már van is emléktáblája, én nagyon remélem, hogy a kapu mellé a másik oldalra Jávor Pál emléktáblája fog kerülni.
Ide hallgass, én leülök arra a székre. Becsület szavamat adom, hogy el sem mozdulok onnan. Csak látni akarlak.
A Jávor napokon két filmet is levetítettek az egykori stúdiómoziban. Csütörtökön a Halálos tavasz című filmet tekinthették meg a nézők.
Kolumbán Zsolt.
Hogy tetszett a film?
Ilyen romantikus filmet nem nagyon néztem az utóbbi időben, de nagyon tetszett a film, nagyon megható és nagyon szívhez szóló.
Eljön holnap is?
Persze, hát már régóta készülök, jövök holnap is.
Mit tudtak eddig az aradiak Jávor Pál életéről, munkásságáról?
Volt még egy előadás más alkalomkor, úgyhogy tudtunk róla.
Mi tetszett, az előadás, vagy a film inkább Molnár Melinda?
Igazából én csak a filmre érkeztem, mert csak arra tudtam eljönni, de nagyon-nagyon jó volt egy régi filmet megnézni így moziba. Teljesen más élmény, én kész szerelmes lettem az ilyen stílusú filmekbe.
Jávor Pálról, mint aradi születésű híres filmszínészről, mit tudnak az aradiak?
Én azt tudom róla, hogy nagyon-nagyon közel lakott hozzám, tehát azt hiszem két utcányira lakott tőlem, úgyhogy ez engem meglepett, meg utána olvastam, hogy nagyon jó színész volt, és elismert volt, és utazott, és tanult.
Jó, ez a kezdeményezés, hogy megismertetik az aradi közönséggel Jávor Pálnak a munkásságát?
Szerintem nagyon-nagyon jó kezdeményezés ez, és ezt szerintem kéne folytatni. Tehát nem csak vele, hanem minden ilyen emberkét felkutatni, aki valamit elért az életben, és azt így bemutatni nekünk. Mert főleg fiataloknak nagyon jó lenne ez, hogy egy kicsit lássák, hogy milyen múltunk is van itt. Hol lakunk mi? Mi van itt? Mi volt? Mi történt itt? Mert sajnos erről kevesen tudnak már beszélni nekünk.
Eddig nem beszélhettünk Jávor kultuszról Aradon, de Bognár Levente alpolgármester reményei szerint ez változni fog.
A célunk az volt, hogy születésének 150. évén megemlékezzünk, megismerjék, hogy hogyan kötődik Jávor Pál Aradhoz, de most egy újabb adattól a kezünkben, abban bízunk, hogy sikerül az immár tisztázott szülőház falán elhelyezni egy emléktáblát. Ezt a folyamatot úgy gondoltuk elindítani, hogy mindenképpen ismerjék meg Jávor Pálnak a munkásságát. Egyértelmű, hogy a filmeken keresztül jut el azokhoz az aradiakhoz is, akik esetleg nem tudtak Jávor Pálról eddig túl sokat. Így próbáljuk tudatosítani Arad lakosságában, hogy mennyire fontos lenne egy emléktáblát felállítani. Ez ugye nem csak az aradi magyar közösségnek, hanem Arad teljes lakosságának egy fontos eseménye lehet.
Az Aradon első ízben megrendezett Jávor filmnapokról Pataki Lehel Zsolt összeállítását hallották.
¡Ya! camino verá que yo te quiero de verdad.
Molnár Vilmos a Székelyföld szerkesztője, Erdélyben, Magyarországon is közkedvelt szerző. A legfelső stáció Szertelen történetek rendhagyó mesék című legújabb kötetét, amely a Csíkszeredai Bukárt kiadónál jelenik meg, a jövő héten mutatják be a Marosvásárhelyi könyvvásáron. Mai műsorunkban az Ördög megint Csíkban című kötetéből hallhatnak egy novellát, illetve egy részletet a szerzővel korábban készített interjúnkból. Molnár Vilmos az Ördög megint Csíkban című kötetéből fognak hallani a továbbiakban egy novellát. Az említett kötet a Bukárt kiadónál jelent meg 2013-ban Csíkszeredában. Történet Bolondlináról és a Vörös Hadseregről, a töltelékes konyhról, meg nagyanyámról. Nagyanyám egy belevaló srác volt. Ezt már 4-5 éves koromban is tudtam, és ma sem mondhatok egyebet. A maga során két nagynéném is megtette, ami tőle tellett, de nyomába sem léphettek nagyanyámnak. Nem voltak egy súlycsoportna. Kritikus helyzetekben meg különösen tudta hozni a formáját. Ellenszenvvel viseltetett mindenféle hiába való, a reményt nélkülöző önmarcangolás iránt. Nagyanyám egyszerűen nem hitt a kilátástalanságban. Igaz, a csóri reménykedést sem tartotta sokra. Nagyanyám a cselekvésben bízott. Nem is bízott, csak csinálta. Szeretett hozzámatatni a dolgokhoz, belepiszkálni az események menetébe. A szomszédság legendáriumából tudom, arrafelé akkoriban adódtak válságos helyzetek, amikor sokat próbált férfiak is csak hümmögtek és zavarodottan leálltak. De nem nagyanyám. Egyebek mellett az ő ötlete volt a töltelékes konty is. Azzal pedig igazán veszélyes irányba hajló állapotokat igazított jófelé. S mellékesen még hozzájárult a népek barátságához is. Mi több, szűk 20 perc idejéig a környék összes lakója második világháborús győztes nagyhatalomnak érezhette magát. 944 őszére járt, az oroszok átjöttek a Kárpátokon, bevonultak már a városba is. Minden pillanatban várható volt, hogy megjelennek az utcában. Nagyanyámék áthurcolkodtak a szomszédba, egyrészt abból a meggondolásból, hogyha sok jó ember tömörül, könnyebben átvészeli sok-sok rossz ember zaklatását. Másrészt, mert a szomszéd Ignác bá első világháborús hadifogságából kifolyólag, állítólag beszélt valamennyit oroszul, s majd el fogja tudni magyarázni a hódítóknak, mennyire örül az egész szomszédság a sok jóindulatú, segítőkész muszkának. Mások is gondolhattak erre, szép számban gyűltek össze ott akkor. Ignác bá Jóska fia nem tartózkodott otthon, éppen valamelyik frontot tartotta az egyik nagyhatalom ellenében. Nem volt célszerű beszélni róla, hogy melyikében. De jelen volt Ignác bá neje, egy kicsi, habókos öregasszony, a kölykek az utcából csak úgy hívták, Bolondlina. Az a homályos érzés is nyomott valamennyi alatban, hogy harci helyzetben egy bolond személye védettséget élvez, amiből esetleg a körülötte lévőkre is átháramlik valamennyi. Különben nem volt baj Linával, csak időnként felvihogott és ütemesen billegtette a fejét, mintha rabul ejtette volna valamilyen csak általa hallható zeneritmusa. Erős volt benne a feeling. Ignác bá állította, hogy az oroszt pálinkával kell fogadni, akkor nem lehet baj. A jó öreg pálinka segít. Az előkészített üveg tartalmának nagy részével viszont ő maga végzett, már jócskán el is ázott. Nem baj, nyugtatta meg Ignác bá nagyanyámat. Van még másik üveggel, jut mindenkinek, a jó öreg pálinka mindig segít. Nagyanyámat az izgatta, beválik-e majd becsicsentett állapotban Ignác bá tolmácsnak. Egy darabig most igyon kizárólag jó öreg vizet, mondta mérgesen nagyanyám, különben lesz jó öreg trottyonrúgás. Nagyanyám a vendégekre kötelező illemtudásban sem hitt. Akkor befutott Reznek néni. Itt vannak az oroszok már az utca végén, újságolta sápítozva, járnak házról házra, visznek mindent, különösen órákat keresnek. A szomszédság már hallott erről, az új típusú szovjet ember órák iránti vonzalmáról. Nagyanyámék harsányhangú daliás vekkere már előző estétől ott lapult egy kert végében elásott ócska koffer mélyén, két vékonyka jegygyűrű, egy 8 személyes és csak egyetlen helyen borpecsétes damasztabrosz, továbbá nagyapám hamis ezüstözésétől is alig megkopott zsebórája, és egy állítólag elefántcsont nyelű, de különben teljesen hasznavehetetlen esernyő társaságában. A használhatatlan esernyőhöz nagyanyám ragaszkodott. Egyedül ő állította azt is, igaz, ellentmondást nem tűrően, hogy hamisítatlan, virtigli elefántcsontból van a nyele. Soha senki nem merte cáfolni. Ignác bájéknak viszont valahogy kiment a fejükből a csergőórájuk, elfelejtették elrejteni. Pedig nekik nem is volt egyéb értéktárgyuk, olyan kincsekkel, mint hamisan ezüstözött zsebóra, pláne virtigli elefántcsontnyél ők nem dicsekedhettek. De még az a csergőóra is egy félénk, halkszavú, aprócska jószág volt, csak oldalági és távoli rokonságban állhatott az érces hangú jókora vekkerekkel. Reggeli ébresztésre is csak úgy volt alkalmas, ha a felhúzás után oldalára fektették. Ez is egy szempont volt, amiért nagyanyámék Ignác bájéknál szendékozták átvészelni a nagy találkozást. Hadd lássa az orosz, hogy egyszerű, szegény, de becsületes népekkel van dolga. Saját kincseiket meg ravaszul letagadják. Reznek néni bejelentése nagy lótás, futást és kapkodást indított el a házban. Hamar el kell dugni a csergőórát, de hová? Valami dobozban elásni a kertben, arra már nincs idő. Mindenki jött valami ötlettel, de sorra elvetették valamennyit. Túl könnyű helynek bizonyult mindegyik, ahol az ármányos orosz játszva rátalál majd a hőn áhított zsákmányra, amelyért akkora utat tett meg. De mi lesz akkor is, ha sikerül valami fondorlatosan nehéz helyet találni, és az orosz mégis ráakad? Azonnal látni fogja, itt egész sokaság dugta össze a fejét, hogy ki játsza őt? Az nem ígérkezett megoldásnak, hogy hagyják az órát ott, ahol van, a kredenc tetején, hadd vigye a muszka. Mert mi van akkor, ha vérszemet kap, és nem elégszik meg ennyivel? A fenevad, ha egyszer rákapott Ignác bájék csergőórájának ízére, többé nem tud leszokni róla. Habzószájjal hörögve és fogait csattogtatva jár fel alá, újabb meg újabb példányokat követelve. Egész jól maga elé tudta képzelni mindenki. Kár, hogy a muszkával nem lehet hideg-meleg játékot játszani. Amint közeledne az óra rejtek helyéhez, cselesen azt kiáltanák kórusban. Hideg! Az idő pedig egyre jobban szorított. Többek szerint az oroszok már az utca közepe táján járhatnak. De senkinek nem jutott eszébe semmi, csak siránkozott mindenki. Nem úgy nagyanyám. Pedig maga Ignác bá is csak lemondóan legyintett. Egyre többször húzta meg az üveget, és ide-oda rohangált a kredenc meg az ablak között, lesve, nincsenek-e már bent az oroszok az udvarában. Nem tehetünk semmit, rajtunk van a romlás, sopánkodott Ignác bá. Ki kell húzzuk magunkat, ha púposok vagyunk is, mondta nagyanyám. Hiába, hiába, minden hiába, óbégatott Ignác bá. Nyomja le a seggit valahová, s kussoljon már, mondta nagyanyám. Ignác bá hökkenten, de szó nélkül engedelmeskedett. Látható volt, hogy házigazda létére átengedi a parancsnokságot nagyanyámnak. Esetleg a csergőórát szét lehetne zúzni apró darabokra, kockáztatta meg bátortalanul nagyapám, a törmeléket meg nagy évben kihajítani a hátsó ablakon. Ó, hogyne, mondta nagyanyám, annyi az esze magának is. Törni, zúzni, azt igen, ahhoz értenek a férfiak. Perc alatt elherdálni egy életmunkájának gyümölcsét, hogy is ne. Mindenki vetett egy pillantást az oldalára fektetett csergőórára, Ignác bá munkás életének gyümölcsére. Lehetett latolgatni, megfelelő volt-e a pályadíj. Nagyanyám nagyapámra vetett egy lesújtó pillantást. Nagyanyám azt vallotta, hogy a férfi ugyan a család feje, de az asszony a nyaka. Arra fordítja a nyaka fejet, amerre neki, a nyaknak tetszik. A Jóska gyerek örökségéről van szó, mondta nagyanyám, hogy nyomatékosítsa a helyzetet. Nyíljon mindenki szeme a dolgok helyes látására. Forduljanak végre megfelelő irányba a fejek. Legyen bár még oly semmi csekészség, mihelyt örökségnek hívják, mindjárt súlyosabban hangzik. De már tényleg nem maradt vesztegetni való idő. Ekkor nagyanyám odaperdült a kredenchez, felragadta az órát, és Lina mellett termett vele. Bontsák ki a haját, de hamar, szólt oda a jelenlévő szomszédasszonyokhoz. Bolondinának ezüstösen csillogó, dús, hosszú haja volt, jókora konyba összefogva viselte, a feje búbján. Ignác bá a könnyebb kezelhetőség kedvéért már régen levágatta volna neki, de a szomszédasszonyok nem hagyták. Kár ezért a szép hosszú hajért, mondták. s valamelyiküknek mindig akadt annyi ideje, hogy megfésülje és takaros konyba fonja. Egy kicsit közügy volt Bolond Lina haja, a szomszédasszonyok közös ügye. Még gyerekek voltak, és gyerek volt Bolond Lina is, amikor először vették munkába ezt a hajazatot, akkor félig még játékból. Több generáció is rajta tanult meg varkocsot fonni, copfot kötni. Azóta Bolond Lina már jócskán megőszült, de az úzus maradt. Időről időre megjelent Ignác bájéknál valamelyik asszony az utcából, s szónékül megfésültek konyba font a Lina haját. Kicsit talán vezeklés jellege is lehetett a dolognak, ki tudja milyen vélt vagy valós bűnök miatt. Nagyanyám felszólítására azonnal gyakorlott, fürge kezek vették munkába ezt a hajtömeget. Pillanatok alatt lebontották, s miután nagyanyám nagy körültekintéssel elhelyezte benne az aprócska csergőórát, mint a fészekbe a kiköltésre szánt tojást, épp oly gyorsan vissza is fonták egy parádés konyba. Lina átszellemült mosollyal tűrte, még a fejbillegtetést is abba hagyta. Mindig szerette, ha foglalkoznak a hajával, de most, hogy egyszerre ennyien teszik, egész elragadtatásba esett. Úgy érezte, ez az ő nagy pillanata, de az még odébb volt. Ignác bá, nagyapám és a többi jelenlévő férfi néma megilletődéssel szemlélte a dolgok ilyetén alakulását. Idő kellett volna, hogy feldolgozzák és megfelelő módon kommentálják az érdekes fordulatot. De már nem maradt idejük, mert odakint a tornácon lábdobogás zaja hallatszott, valaki megbotlott a lépcsőben, mire rögtön rá valami rövid, kemény, idegen nyelvű beszéd hangzott el. Ez utóbbit odabent, bár Ignácbán kívül senki sem tudott oroszul, mindenki orosz káromkodásként értelmezte. Lehetett volna még tömör, kurta orosz ima is, Sztálinhoz címezve. Majd kivágódott az ajtó, és három géppisztolyos orosz katona lépett a helységbe. Néhány hosszú pillanat idejéig a két csoport némán szemlélte egymást, aztán nagyanyám oldalba bökte Ignác bát, és azt mondta neki. No. Ignác bá, mint akit bekapcsoltak, lépett egyet előre, és megköszörülte a torkát. Mindenki várta, hogy díszes beszédet vág ki, de erről szó sem volt. Vagy az évek során elfelejtette azt a keveset is, amit oroszul tudott, vagy a pálinka volt az oka, de egy darabig nem jött ki hang a torkán. A három orosz érdeklődéssel és türelemmel várta, mi lesz a folytatás, akár iskolai ünnepségen a megértő szülők, ha lámpalázas gyermekük nem tudja elkezdeni a szavalatot. Végül Ignác bá megemberelte magát, látszott, hogy erősen összpontosít, és sikerült is kivágnia. Harasó! Ennél aztán meg is maradt, egyébbel nem kísérletezett. Ezt viszont a biztonság kedvéért még kétszer-háromszor elismételte. Vérszegény előadás volt, nem méltó a messzi távolból idáig elzarándokolt igényes közönséghez. Az oroszok, úgy nézett ki, nem is hatódtak meg különösebben a produkciótól. Kezükben a fegyverrel továbbra is feszült készenlétben álltak, mintha várnának még valamire. Nem feltétlenül jóra. A háttérben nagyanyám halkan csikorgatta a fogait, mint premiéren a rendező, ha az előadás nem az előre eltervezettek szerint alakul. Ignác bá is érezte, hogy ennyi nem volt elég, valamit még nyújtania kéne. De nem volt más, bűntudatosan csak a pálinkás üveget nyújtotta az oroszok felé. Ám úgy nézett ki, tényleg fenekestől felfordult a világ. Az oroszokat sokkal lanyhábban érdekelte a pálinka, mint ahogy a híre járta. Előzetesen nem kívánatos tapasztalatok érhették őket ezen a téren, valahol valakik meglepő dolgokat itathattak velük. Gyanakodva mustrálták az üveget, meg Ignác bát, és nem mozdultak. A feszültség a szobában szinte tapintható volt. Ebben a kritikus pillanatban Lina kontjában váratlanul és éles hangon csörögni kezdett az óra. Lehet, hogy máskor és máshol problémái voltak a csörgéssel, de most Lina kontjában fülelhallhatóan jól végezte dolgát, levetkőzve minden gátlását. Máskor lehetett halk és visszafogott, de most úgy tűnt, különösen éles hangon, fülsértően hozza tudomására mindenkinek, hogy eljött az ideje valaminek. Egyszer az életében ő is felemelte a hangját, és csak szólt, sehogy sem akarta abbahagyni. Mindenki kővé dermedt. A levegőben lógott, hogy az óracsörgéshez fegyverropogás is fog társulni. Az oroszok lövésre emelt géppisztollyal, újjukkal a ravaszon keresték a zajforrását. Nem volt nehéz megtalálni. Lina körül hirtelen kis tér keletkezett, önkéntelenül arrébb lépett tőle mindenki. Lina vihogott és ütemesen himbálta a fejét. Közben ide-oda forgolódott, ő is igyekezett megtalálni a zaj eredetét. Az egyik bátrabb orosz, aki kirgiz volt és tízedes, ekkor odalépett Linához, és jobban szemügyre vette. Lina kacéran rávihogott, és ritmikusan himbálta tovább a fejét a maga belső zenéjére. Közben az óra a kontjában rendületlenül szólt. A tízedes odanyúlt a hajához, és kicsit babrált vele, miáltal a hajfonatok közül előbukkant a csergő óra széle. A harcos büszkén rámutatott, mint aki az itt a piros, hol a piros játékban megtalálta a pirost. Társai egy darabig tátott szájjal bámulták, majd visszafolythatatlan röhögésbe törtek ki. A tízedes némi késéssel, de annál nagyobb hévvel követte őket. Úgy nézett ki, már nem is tudják abba hagyni. A pattanásig feszült idegek váratlan elernyedése egetverő jókedvet eredményezett. Egy idő után a jelenlévő szomszédság is bátortalan heherészéssel csatlakozott hozzájuk, talán abból a meggondolásból, hogy ahol együtt vigadnak a népek, ott esetleg mégsem lövi hasba egyik része a másikat. Vagy csak ez egy olyan korszak volt, amikor folyton nevetni kellett, az ember egyszerűen nem tudott ellenállni a röhögésnek. Az oroszoknak erősen megtetszett a dolog az órával. Kinti társaiknak is mutogatni akarták Linát, mint valami mozisztárt. Nagyanyámnak, aki addig szorosan odaállt Lina mellé, mint fotózáskora menedzser az általa kreált filmcsillag oldalára, újra fel kellett húznia Ignác báék csergőóráját, és visszadugnia a vastag hajfonatok közé. Az oroszok pedig karon ragadták Linát, és kisétáltak vele az utcára. Közben végig hahotáztak, abban nem hagyták volna semmiért. Valóban nem mindennapi látványt nyújtott a fejét ritmikusan rázó és felfel vihogó Lina, akinek a félrecsúszott kontjában a csergőóra szüntelenül zengett, mint játékautomatában a csengő, ha éppen megütik rajta a főnyereményt. A körülötte lévők vihogtak és csillogott a szemük, mint akik szintén részesültek ebből a főnyereményből. Ez egy ilyen vidám háború volt. Nagyanyám ötlete nyomán, nagyanyám közreműködésével, nagyanyám utcájában. Ott vonult a menet végig az úton, legelől nagyanyám, Bolond Lina és a kirgiz tízedes, utánuk a többi orosz, aztán Ignác bá, Reznek néni, nagyapám és a többi szomszéd, meg szomszédasszony. Nagyanyám időről időre felhúzta a Lina kontjában rejlő órát úgy, hogy mindjárt csörögjön is. A csergő óra pedig szakadatlanul csörgött Bolond Lina kontjában, mintha jelezni kívánná, hogy valami új, az errefele lakók által még soha nem tapasztalt korszak következik. A Bolond Lina konyfészkébe rakott tojás feltört, és kikelni készült belőle valami. A menethez újabb meg újabb oroszok csatlakoztak, térdüket csapkodva ők is a nevetéstől. Úgy nézett ki, Bolond Lina meghódította a hódítókat. A környező házakból lassan előbújt a lakosság. A nagyanyámék meg a katonaság közötti nagy egyetértés és vidámság oda vonzott mindenkit. A lakosok először riadtan pislogtak ki az ablakokon a nagy zajra és hahotázásra, de aztán rájöttek, hogy csak nagyanyám és Bolond Lina jöttek felszabadítani őket. Ott vannak velük valami oroszok is. Aztán ezeknek a riadt szomszédoknak egy része szintén csatlakozott a menethez, és olyan vígan volt mindenki, mintha véget ért volna a háború. Nagyanyám ötlete révén a jelenlévők röpke 20 percig felszabadultak a rettegés terhe alól. Az emberek barátságosan egymás hátát lapogatták, a civilek csak úgy finoman a katonákét, a katonák amúgy teljes erőből a civilekét. Ignác bá mindenkit megkínált pálinkával, és újabb meg újabb üvegek kerültek elő kabátja zsebeiből. Addigra az oroszok leküzdötték bizalmatlanságukat, és nagyokat húztak a feléjük nyújtott palackokból, amitől csak még jobb kedvük kerekedett. Úgy nézett ki az egész, mint valami ünnepi díszmenet. Az is volt. Nagyanyám győzelmi diadalmenete, csak az oroszok nem tudtak róla. Volt mit ünnepelni, végül is nem esett baja senkinek, és a szomszédság úgy érezhette, hogy koalíciós partner lett a Vörös Hadsereggel. A Vörös Hadsereg harcosai később rázendítettek egy katonanótára, s amikor befejezték, előbb bátortalanul, majd egyre hangosabban erőre kapva a szomszédság is rákezdett a klapka indulóra. Kiderült, a vénasszonyok és vénemberek mind jól ismerik a föl-föl vitézek a csatára szövegét és dallamát. Végig is énekelték. Az oroszok nem ismerték és nem is értették, de nekik is erősen tetszett az ütemesen pattogó katonadal. Felejthetetlen nap volt, nagyanyám belekóstolt a győzelem ízébe, és kezdett rákapni. Valahonnan oda került Bodoni, a nyugalmazott énektanár is, aki tényleg tudott oroszul, és vállalkozott, hogy tolmácsol. A két csapatvezér, vagyis nagyanyám, meg a kirgiz tízedes között. A tízedes elmondta nagyanyámnak, hogy jó néhány csergőórát összeszedett már ebben a hadjáratban, de sehogyan sem tudta kiókumálni, hová tegye majd őket a jurtában, ha hazakerül. Azt szeretné, hogy fontosságuknak megfelelő helyre kerülnének. De nagyanyám ötlete segített megtalálni a megoldást. Odahaza neki is van egy egész sereg idős nénikéje, azok kontjában méltó helyen lesznek a csergőórák. Köszönet és hála nagyanyámnak. Semmiség az egész, legyintett nagyanyám, jöjjön csak bátran bármikor, ha bántja valami, itt majd megoldjuk. A kirgiz aztán hálája jeléül nem is vitte el Ignác bájék óráját, pedig, mint mondta, igazán kedves emléktárgy lett volna az itteni szép pillanatok felidézésére. De emberszeretet és nagylelkűség is van a világon, oktatta ki nagyanyámat. Nagyanyám egészen természetesnek vette, hogy megmaradt az óra, amire ő vigyázott, az nem szokott elveszni. Meggyőződésem, hogy ha a háború után nagyanyám is ott lett volna a béketárgyalásokon, Észak-Erdély sorsa is másképp alakul. De hát se nagyanyámat, se Bolond Linát nem hívták meg 47-ben Párizsba a békealkudozásokra, pedig ott lett volna a helyük nekik is. A szomszédság körében még ma is tartja magát a nézet, hogy tévedés történt, amikor újra kijelölték a határokat, mert a nagyhatalmak nem vették figyelembe, hogy azt a fertályt, ahol ők laknak, némi orosz segédlettel voltak éppen nagyanyám és Bolond Lina szabadították fel. Hogy nagyanyám különleges tudás birtokában volt, azt saját egykori élményeim alapján is tanúsítani tudom. 3-4 éves korára egy fiatalemberben összegyűl már annyi idegfeszültség, hogy időnként bizonyos indiszponáltság lesz úrrá rajta. A fokozódó stressz, meg minden, a 3-4 évesek hajszás élete. Nagyanyám azonban tudta, az ilyesmit könnyen orvosolni lehet, amennyiben tetemes mennyiségű fokhagymát etetnek meg az illetővel, majd letolatják vele a gatyáját, és meleg tejjel töltött bilire ültetik. A fokhagyma belülről taszítja, a langyos tej kívülről vonza a gilisztákat, állította nagyanyám. Ez az eljárás kihúzza a gilisztát az emberből, akibe így ismét visszatér az életkedv és a bizakodás. Repesve vágyik újra táncra perdülni a réteken és ligetekben. Vagy pukkantani egy jó nagyot valami petárdával, hadd élénküljön mások vérkeringése is. Serkenjenek immár tetre a belefásultak. Később a gyógymód puszta említése is megteszi. A páciens köröm szakadtáig tagadni fogja, hogy kedélye nyomott volna, látásmódja nélkülözni a táblatokat. Bármit megtesz, hogy bebizonyítsa, nincs már szüksége a kúrára. Jó ideig tüntetően optimista lesz, és tetre kész. Neki keseredett, reményvesztett arcokat látva, ma is gyakran jut eszembe nagyanyám módszere. Nagyanyám a legkritikusabb helyzetekben is tudta, mi a teendő, s ha mégsem, akkor szeretett kísérletezni. De hát nagyanyám egy belevaló srác volt. Molnár Vilmos az Ördög megint csíkban című a Bukárt kiadónál 2013-ban megjelent kötetéből a Történet Bolond Lináról és a Vörös Hadseregről, a Töltelékes Konyhról meg Nagyanyámról című novelláját hallották.
Azzal kezdeném, hogy én Molnár Vilmost nagyon komolyan veszem. De ennek ellenére az tagadhatatlan, hogy egy showman. Ha tetszik neki ez, ha nem. A kérdés az lenne, hogy nem az van, hogy a humor, amit te nem feltétlenül szándékosan követsz el, egyfajta kapcsolatteremtés az olvasóiddal?
Nem törekedtem igazából soha, hogy humoros dolgokat írjak, de talán a helyzetek hozzák, amikről írok. Egy adott helyzetben rengeteg meghökkentő, abszurd, vagy ha úgy tetszik, humor is lehet, és az ember néha nem kell egyebet csináljon, mint röviden, tömörön leírjon egy ilyen helyzetet, élethelyzetet, és az már tényleg akár csattanhat is, csattanó is lehet benne, de hát ez az élet ilyen, nem mindig humoros az se, nem is mindig szomorú, de van benne jócskán humor.
Többször is mondtad azt, hogy bizonyos írásaid csak játékból születtek, vagy hogy egy játék eredménye. Milyen az, amikor komolyan írsz, vagy melyek azok az írásaid, amelyekre azt mondod, hogy ezeket halál komolyan írtad? Attól függetlenül, hogy majd nevetnek-e rajta, vagy sem. Te magad ezt hogy érzed?
De van, amikor tényleg csak egy-két szó, vagy kifejezés indít el bennem valamit. Néha egy-egy szónak is van hangulata, és akkor azzal eljátszik az ember, hogy mi lenne, ha így lenne, mi lenne, ha úgy lenne. Néha csak szójáték, szavak játékos egymás mellé illesztése, aztán hirtelen kijön belőle valami, illetve úgy néz ki, hogy valamit ki lehet hozni bele, és akkor az ember azt fújja tovább, mint egy lufit, és akkor csak nagy lesz, még néha egész nagy léggömb, nem mondjam, zeppelin kerekedik be, ha el nem pukkan már az előtt. Ez a játékos része, és talán ez a kellemesebb része is, mikor az ember még nem tudja, hogy fog az véget érni, hogy fog alakulni a cselekmény, ha van benne, nem is feltétlenül kell mindig cselekmény legyen benne, egyáltalán az a helyzet, hogy lehet jól megírni, és akkor néha meglepő dolgok következnek még a szerző számára is. A másik az, amikor már előre tudja az ember, mit akar megírni, akkor az úgy gondolom, hogy azért minden szerzőnek, írónak, költőnek, hát vannak nem rögeszméne, így mondjam, hanem kedvenc témái, amikhez azért mindig visszatér, ami mindig foglalkoztatja, ha úgy tetszik, rágja, és akkor az már kevésbé játékosan indul, az úgy szokott történni, legalábbis az én esetemben, hogy ráhangolódok arra a dologra, ami már megint eszembe jutott, és akkor közben bárhol az úton megyek, akkor egy autót látok, egy házfalat, mindig valamiképpen kapcsolódik ahhoz, és egész érdekes képzettársítások, asszociációk juthatnak eszembe, és akkor azokat leírom, és akkor így gyűjtögetem. Aztán ha egy idő múlva már úgy érzem, hogy elég sok cetlin van, egy része, ha elveszett, azt keresem dühösen, ha nem, megpróbálom felidézni, aztán akkor nekiállunk összerakni a cetliket, kiteríteni az asztalra, mert vizuális a memóriám, és hát akkor úgy fogok neki annak a novellának megírni. De az is egyfajta játék, a cetliket leírt gondolatokat, mondatokat, hogy rakja ki az ember, mint egy mozaikot, vagy egy Lego játékot.
Adja magát a kérdés, szigorú vagy-e magaddal szemben?
Már az írás tekintetében igen. Tehát mikor kész van valami, úgy érzem, hogy na most befejeztem, akkor tudom, hogy tulajdonképpen még csak 50%-ban van kész. Leteszem, eltelik rövidebb, hosszabb idő, akkor megint előveszem, és hát akkor jön az, amit kihúzok belőle, vagy amit átírok benne. És akkor megint leteszem, aztán megint előveszem, akkor megint átírok benne dolgokat, megváltoztatok. Néha egy jelző, érzem, hogy tényleg ott kell legyen, de nem úgy, nem abban a formában, egy szinoníma kell. És akkor az nem jut eszembe, elég dühös vagyok ilyenkor, aztán van, hogy beúrik pár óra múlva, és akkor azt kicserélem. Tehát ezt én nevezném azért szigorúságnak, mikor a saját írásait is az ember módszeresen nekiáll megfésülni, meg megnyírni, azért az már talán nevezhető annak. Ennyiben vagyok szigorú, de azt hiszem ez kell is, és ezt nagyon tudom ajánlani mindenkinek. Úgy elsőre, amikor van, aki beszéltem ilyen szerzőkkel, megírja, ami foglalkoztatja őt, és azt mondja, és azzal félreteszem, és akkor se olvasom el, ha megjelent, kész, azon már túlléptem, nem tudom, de szerintem nincs olyan írás, ami ne lehetne még változtatni.
Hogyha mondjuk nem az írás lenne és a szerkesztés, valamilyen okból kifolyólag hirtelen történne veled valami, mi lenne az, amivel szívesen foglalkoznál, vagy ami kitölteni az életedet?
Nem jut itt szóba Noémivel a beszélgetés alatt, de kérdezte, hogy mit szeretek még csinálni íráson kívül, és hát még van egy dolog, amit én nagyon szerettem régebb, és az segített is különböző munkahelyeken, 80-as években sok munkahelyen volt, nem is szerettem egy helyen sokat maradni, és mindenféle elég extrém helyzetekben is dolgoztam én már, meg elég extrém munkatársakkal, és elég jó ki tudtam azért jönni velük, mert én is csodálkoztam, mert sokan mondták, hogy azzal az ember, hát ezzel senki nem tud szót érteni, az katasztrófa. Nekem valahogy sikerült, aztán rájöttem, hogy azért, mert meg tudom hallgatni őket. És ez az, amit én szerettem. Tehát az embereket meghallgatni, ezt azt hiszem ők is nagyon jó néven veszik. Ha mond az embernek valami humorosat, jópofát, az is jó dolog, de igazából azt hiszem, még jobban szereti mindenki, ha őt meghallgatják. És ez nem ilyen művé vagy erőltetett volt nálam, gondolom az hamar ki is derült volna, hogy csak udvariasságból figyelek rájuk, vagy teszek fel kérdéseket. Nem, tényleg tudott érdekelni, hogy kivel mi van, mi volt az előtt, hogy volt az a bizonyos dolog, amiről mindenkiben. És ha ezt érezték az emberek, akkor tényleg egész szárkozott emberek is meg tudtak nyílni. Tehát a meghallgatás, de ez nem tudom, ez akár foglalkozásnak, vagy tevékenységnek vehető-e, számítható-e, mint profi meghallgató, ez ilyen nincs.
Gyorszának van a beszélője, te lennél a hallgató. Ez a rádióhoz most erősen kapcsolódik, utolsó kérdés, mert azért már fáradt lehetsz a sok beszédben. Megihletnek-e a kortársaid? Szereted-e ezt a kort vagy világot, amiben élsz? Nyilván, hogy másikról nem tudhatsz, de van olyan, aki mindig elvágyódik.
Hát kicsit olyan is az a világ, amiben él bárki, amilyenné teszi. Nyilván nem tudja egészen átalakítani, de azért lehet valamennyire moderálhatók, mérsékelhetők a kellemetlenségek is, és valamennyire megtervezhető, vagy nem teljesen tervezhető, meg ez talán még jó is, mert szörnyű lenne egy olyan világban élni, ahol mindenki számítható. Én nagyon szeretem a véletleneket, ezért nem szeretem, ha egy autóban GPS van, én szeretem, ha el lehet tévedni, és olyan helyekre jutni el, ahol nem is kéne, akkor én ott legyek, nem is ezt kéne lássam, és mégis ezt látom, de spontaneitást tudom egyre inkább kedvelni, nem, egyre kevésbé szeretem a tudatosságot bármilyen területen, akár a társadalomba belematatások, mindenki okos, ezt kell csinálni, és akkor jobb lesz az embereknek, nem, általában nem lesz, még kétszer annyi probléma lesz. Spontaneitás, valahol, ha szabad így mondani, a tudatos spontaneitás, tehát erre lehet törekedni is, és teret hagyni a véletlennek, meg az esetlegességeknek, és az egész szórakoztató tud lenni. Igazából egy csomó probléma nem megoldható, de hogyha adunk neki címet, és akkor úgy nézzük, mintha egy műalkotás, vagy épp egy filmrészlet lenne, amiben történetesen mi is szereplők vagyunk, nehogy Isten főszereplők, akkor már mindjárt másabb. Hát egy kicsit kívülről is nézni az egészet, azt is, ami velünk történik, és akkor már mindjárt talán jobb is, de mindenképpen szórakoztatóbb.
Az Espresso a végéhez közeledik. A mai műsorban az Aradon első ízben megszervezett Jávor filmnapokról, illetve Molnár Vilmos egyik novelláját hallhatták, valamint a szerzővel készített interjú részletet. Márton Evelin mára köszöni figyelmüket, műsorainkat követhetik a Facebookon, illetve meghallgathatják a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, viszont hallásra! Thank you.
a mí me pesa, a mí me pesa, de eso era una flor que de la vida belleza. A mí me pesa, a mí me pesa, a mí me pesa, y no creer en el amor que la humanidad pureza. A mí me pesa, a mí me pesa, a mí me pesa, no tener el corazón rebosante de nobleza. A mí me pesa, a mí me pesa, a mí me pesa. Yo soy sobrio y soñador, fácil, difícil y bueno, mas también soy pecador, que me lo perdona el cielo. ¿Quién fue aquel que no pecó? Si tuvo tiempo de hacerlo, ¿quién a una joven no amó? Se le olvidará luego. A mí me pesa, a mí me pesa, a mí me pesa, de eso hará una flor que de la vida es belleza. A mí me pesa, a mí me pesa, a mí me pesa, no creer en el amor que la humanidad es pureza. A mí me pesa, a mí me pesa, a mí me pesa, no tener el corazón rebosante de nobleza. A mí me pesa, a mí me pesa, a mí me pesa. Y si la vida me enseñó a cambiar de sentimiento y a jugar con el amor, hoy por eso me arrepiento. El que no se equivocó, que escriba en el sentimiento y le dé gracias a Dios por haber sido tan bueno. Pero a mí me pesa, a mí me pesa, a mí me pesa, el deshogar a una flor que de la vida es belleza. A mí me pesa, a mí me pesa, a mí me pesa, no creer en el amor que la humanidad es pureza. A mí me pesa, a mí me pesa, a mí me pesa, no tener el corazón rebosante de nobleza. A mí me pesa, 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 el deshogar a una flor que de la vida es belleza. A mí me pesa, a mí me pesa, a mí me pesa, no creer en el amor que la humanidad es pureza. A mí me pesa, a mí me pesa, a mí me pesa, no tener el corazón rebosante de nobleza.